Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjétek! Dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 111. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Hálát adok, Uram, néked! Elfoglaljuk a 380. énekünket, énekeljük annak az első 4 versét. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra 113. Zsoltárban.
Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjetek, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélyben néz, az égre is, a földre is? Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiatnak bordos édesanyja. Dicsérjétek az Urat!
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy amikor az e házadba érkezünk, akkor megtelik a szívünk hálaadással, dicsérettel, és hadd kérjünk arra, hogy igazán tiszta hang legyen bennünk a meghatározó, az alaphang, mert annyi minden keveredik hozzá, annyi minden el tudja rontani, ami örömünket, ami hitünket, az életnek a terhei, sokféle nyomorúsága, akár lelki, szellemi, fizikai, akár szorítások, amiben belekerültünk, de azt is tudjuk, hogy csodálatosan lehet győzni te segítségeddel, te szent lelkeddel, igéddel, felfegyverkezve, és kérünk arra, hogy így fegyveresz fel bennünket ezekben az időkben, kiváltképpen szükségünk van rá. De azt is tudjuk, hogy akkor tudjuk a te tőled kapott öltözéket, a tőled kapott erőket magunkra ölteni, hogyha megtisztítjuk magunkat. Ez sem tőlünk van, hanem tőled, a te szent lelkedtől. Kérjük a te világos útmutatásodat, te ítéletedet, és azt, hogy mutasd meg, hogy mi minden van, amire semmi szükség nincs, ami szívünkben, lelkünkben. Mi gátol abban, hogy megértsünk, hogy átéljük a közelséget, de egy elzárja, mint valami úttorlasz a hozzád vezető utat. Mindezt tisztítsd el, egyenesítsd az utat, hogy mi azon járhassunk, megérkezhessünk hozzád. Most is erre a találkozásra jöttünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen gyermekeket, gyertek csak. Gyere csak ide, gyere. Egy a kis aktust. Na csak gyertek. Örülök neked, hogy vagytok, már azt hittem, hogy ti is elmentetek választani. Arra is mennyi baloldalt egy kicsikét. Úgy, oda nyújtok, gyertek. Az. Kis kezedet ad oda, Marci, oda. Úgyhogy jó. Na, akkor koncentrálunk ide, egy jó hangos áldás békességre. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Hát jól van. Egy történetet mesélek el nektek, azért mondom, vagy merem ezt elmondani, mert ugye az új generációk azok még nem hallották, az idősek meg elfelejtik, úgyhogy pár év után jöhetek elő én, és nem kell mindig újat kitalálni, de ez egy számomra nagyon tanulságos és mély történet. A Mecsek kellős közepén van egy nagyon szép hegy, ha véletlen valaki tudja, hogy hogy is hívják a Mecsek legmagasabb pontját, de nem tudja, elárulom, úgy hívják, hogy a Zengő. Ugye szoktuk hallgatni néha a az újságban, hogy akarnak valamit csinálni, radart, meg ilyesmit, de szerencsére oda nem építenek semmit. Ez egy nagyon szép, egyedülálló, növényzetű hegy, ott van az ország egyik legszebb pontja, mellette levő völgyben. Na, a lényeg az, hogy hát ennek az Zengőnek van egy nagyon szép története, azt akarom elmondani, de már előtte még a saját élményemet elmondom, mert az úgy oda kívánkozik, hogy elmentünk a gyerekekkel kirándulni az Engőre, az egy jó magas csúcs az oda 800 méterre fölmászni, jó nagy túrát kitaláltunk, legalább 30 kilométeres túrát, nem csak úgy jövögetünk, ott az túra, az legyen túra. Fölérkeztünk a hegy tetejére, az egyik kislány összeesett. Hú, de megijedtem, gondolhatod. Akkor kicsit följavítottuk ott magához, én mondom, mi bajod van, kislányom? Azt mondja, hát szívbeteg vagyok. Hát mondom, miért nem szóltál mégis? Vagy anyukád? Na mindegy, hát nem szólta. Anyukám, ugye? A gyerek az Engő tetején, ha szerencsére nem kapott szívrohamot, csak hogy 15 kilométeres hegymászás után már nem volt jól, nem lehetett mit csinálni. Hát mit lehetett tenni, mit gondoltok? Mentőket hívni, helikoptert hívni, mondjad.
Imádkozni.
Imádkozni, már közelít a megoldáshoz, mert mást én se tudtam tenni azon kívül, hogy szerencsére olyan, milyen forma kislány volt, hát már nagyobb pacska volt, de kis sovány. És levittem Pécsváradra a hátamon. Ez egy 10-es a hegyről. Utána majdnem mentőket kellett hívni hozzám is. De milyen erőt adott az a félelem, hogy nehogy valami baja legyen a gyereknek. Hát közel, ma már nem vállalkoznék erre, hogy le a meredek hegyről a hátamon levigyek egy gyereket, tehát nem volt más megoldás, ugye? Amikor szükség van arra, hogy erőket gyűjtsünk, akkor kapunk is erőt. Ember feletti teljesítményekre is képesek vagyunk. Hát ez az egyik történet, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy mondtad ezt az imádságot, mert az imádság többek között nem csak arra való, hogy hálát adjunk, ugye, mert van miért, hanem erőt is kérjünk akkor, amikor valami nagy feladat van előttünk. A második történet, az szintén az Engő, ezt is elmondom nektek, hogy van egy nagyon szép története, meséje az Engőnek, kicsit szomorú, de nagyon tanulságos. De az Engő tényleg zeng, amikor fúj a szél, akkor mintha az egész hegy zengene, sőt, amikor nagyon erős szél van, akkor olyan, mint a vonatok járnának az Engőn. Ez egy különleges tulajdonsága, valószínűleg ezért hívják az Engőnek. De a népmese azt mondja, hogy egy asszony sír az Engőbe, vagy az Engőn. És miért sír ez az asszony? Hát az a történet, hogy volt egy szegény asszony, ott lakott az Engő lábánál, nagyon szegény volt gyereke, éheztek, és egyszer éjszakámában előállt a jó tündér, az Engő tündére, és azt mondta, hogy ha följössz hónap reggel korán, akkor kinyitom neked a barlangot, bemehetsz, és kihordhatsz annyi aranyat, amennyit csak bírsz, de vigyázz, mert a nap fel kell, ki kell jönnöd, mert bezárul a hegy. No, hát erre fölment a fiatal asszony karján a gyermekkel, kinyílott a hegy. Ó, tele volt aranyal. A Nemzeti Bank a semmi ehhez képest. Ott nincs is már. És kérlek szépen, hordta ki a sütyőjébe a sok aranyat, és már úgy már látszott, hogy mindjárt világosodik, és azt mondja, még gyorsan egy kört teszek, és bennhagyta, kicsit kiszaladt egy sütyő aranyjal, és mi történt? Becsukódott a hegy, fennmaradt a gyermek. Ugye, mintha nem lett volna neki már ott egy halom. Mi ebből a tanulság? Ugye azóta siratja, ugye, az Engőn az asszony a gyermeket, van is miért. Na mondja a tanulságot, mester, látom, hogy nagyon gondolkodó vagy, ne? Figyelitek ezt? Fú, én ilyen jó nem is tudtam volna elmondani. Elégedj meg azzal, ami van, és a tanácsra is hallgass. Bizony, bizony, bizony. Ugye ez egy kicsit felnőtt mese, ugye ez a kicsi vagy kocsi, és hasonló dilemmák. Annak kell örülni, akkor vagyunk gazdagok igazán, amikor itt látjuk ezt a kört itt, ugye? Az az igazi gazdagság. Persze jó, ha van mit tenni. De ne vigyük túlzásba. Köszönöm szépen, áldás, békesség. Most pedig először megvárjuk, hogy kimennek a gyerekek, és az igehirdetésre való készülésünk Most a kórus szolgálata lesz. Helyünkön maradva hallgassuk a ígét, amelyik a jelenések könyvének a 7. része lesz. Ezután láttam 4 angyalt állni a föld 4 sarkán, amin féken tartották a föld 4 szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a 4 angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. S hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel, igen, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 000 pecséttel megjelölt, Ruben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Ásér törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manassé törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Isakár törzséből 12 000, Zebulon törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benyámin törzséből 12 000 pecséttel megjelölt. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amely megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányi, az angyalok mit ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: ámen, az áldás, a dicsőség, és a bölcsesség, a hálaadás, és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik: Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Kedves testvérek, a Jelenések könyvének olyan sok részlete van, ami mindig nagyon foglalkoztatta a könyvnek a olvasóit, hát különösen a számok, hogy mindig izgalmas dolgok voltak, 144 000 is, vagy akár ugye 666 és más egyéb lehetőségek, és hát nagyon rossz irányba mennénk, ha belebonyolódnánk, mert a lényegről tereli el mindig a figyelmet, mégpedig arról, hogy a Jelenések könyve az üldözött egyház könyve, és Jézus beszélt is ezekről az időkről. Az evangéliumok tanúsága szerint azt mondja, hogy mert olyan nagy nyomorúságtok lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha, ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Nem sokkal előtte mondja ezt ott, szintén az evangélium, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hát János bizonyosan emlékezett ezekre a jézusi szavakra, és a könyv nem csak a nyomorúságok, csapások leírása, hanem hatalmas biztatás, minduntalan újra és újra megjelenik ebben a küzdő, a megdicsőült egyháznak a képe, nagy biztatás a győzedelmes egyházról, mely urával egyesül, hogy az énekünk mondja, nem csak biztatás, bizonyosság is, tulajdonképpen a prófétai bizonyosság, ami azt jelenti, hogy olyan ígéretek vannak benne, amelyek az ígéreteket már beteljesedett valóságnak láthatja a próféta, az Isten minden ígérete ilyen, és ezért dicsőít és magasztalja. Az egyház ezért énekel és örvendezik itt a földön, dicséri az Urat, átéli az Isten tiszteletben, az Isten dicséretben azokat a mennyei valóságokat, amelyek hatalmasan megerősítik, győzelemre vezetik, és ezért tud mindvégig kitartani és üdvözülni. Hát így kell a 7. részt is evangéliumként elsősorban olvasni, mégpedig örvendező szívvel, annak ellenére valóban szívszorító jelenetek és üzenetek vannak benne. Amikor itt a 7. részhez értünk az olvasásban, de már folyamatban van az, amiről előtte olvasunk, nem sokkal a pecsétek felbontatnak lassan ki, megjelenik mindaz az esemény sor, ami megrendítette a világot, mint a már is ugye végső események, rettenetek, elszabadul csapások döntenék káoszba a világot. És a kérdés az, hogy mi történik az Isten népével, amely ugyanúgy átélője, szenvedője mindennek, nem vétetik ki belőle. Az első kép az arról beszél, hogy a Föld négy sarkában áll négy angyal, akik visszatartják a pusztító viharokat. Hát ez kell egy kicsit világképi, sporttörténeti információ, ugye János a maga világképében lát, de a Földet akkor egy négyszögletes, nem kerek, hanem négyszögletes lapnak gondolták, amelyekben rendesen ott vannak az égtájak. Égtájak felől hújó szelek, azok voltak a rendes szelek. De amikor a sarkából a másik sarkába fújt ez az átlós szél, ugye ezek voltak a pusztító szelek. Úgy gondolták, hogy ezek ilyen szörnyű csapások, amikor a sarkok felől átlósan húj a szél, ezért áll a négy sarkában a világnak az angyal, és visszatartja ezeket az ítéletes viharokat. Egy ideig az a feladatuk, hogy egy ideig féken tartsák ezeket a szeleket. Egyébként hát lassan újra megtanulunk ugye félni a szelektől, de legalább ilyen félelmetes az, és nyilván nekünk így kell szemlélni, amikor szellemi, lelki viharok tombolnak, amikor mindenfajta olyan dolog jelenik meg a világban, elsősorban lelki-szellemi értelemben, amelyek mondjuk, hogy átlós és nem normális szelek, széthújják az emberi közösségeket, rombolnak a lelkekben, pusztítják a kultúrát, még a hívők között is rendesen. Hogyan lehet ebben megállni? De ez a kérdés. És nagyon érdekes ez, hogy egy rövid ideig azt mondja a trónuson ülő, hogy tartsátok vissza. Egy darabig, nem sokáig, egy darabig. Ugye egyfajta szélcsend van hirtelen, mielőtt aztán elszabadulna minden. És az a nagy kérdés, hogy amikor szélcsendes idő van, az mire való? Ugye az életünkben és az egyház életében is vannak szélcsendes idők, és arra sokszor úgy gondolunk, hogy hát azok olyan, hát csak úgy vagyunk, hát nem. Ott valami nagyon fontosnak kell történni. Az Úr készíti az övéit a közelgő nagy viharra. És ez a felkészítés az elpecsételés. Megjelenik egy angyal, akinél az élő Isten pecsétje van, mondja János, és itt meg kell állnunk, mert könnyen átsiklunk e fölött. Mit is jelent ez, hogy élő Istenünk van? Miért hangoztatja ezt olyan gyakran az ige végig az egész Szentírásban, a Ószövetségtől kezdve, hogy az élő Isten? Azért, mert ugye az Isten népe a pogányok isteneivel szemben az élő Istenbe veti a bizalmát, ez ugye kihangsúlyozódik. Ézsaiás egy szabályos pamflettet ír a pogány istentiszteletről, leírja, hogy hogyan készül, hogy jön a mester, kivág egy fát, annak az egyik feléből tűzifát csinál, melegít, főznek vele, másik felét meg fogja, megfaragja, megfestegeti, és utána, amikor elkészül, akkor leborul, és imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy Istenem. És azt mondja utána, hogy nem gondolja meg azt, hogy egy fatuskót imád. Ezek nagyon éle módon szerűen írja le a próféta, tehát, hogy világos legyen a különbség az élő Isten és a bálványok között, és 42. Zsoltár is milyen szépen mondja, hogy Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után, vagy Hóseás vigasztalja a népet, hogy az élő Isten fiai vagytok. Ezt az élő Isten tapasztalta meg Izrael, amikor kimenekült Egyiptomból, amikor átmentek a tengeren, amikor pusztába vándorolva életbe maradtak, és amikor megérkeztek az ígéret földjére, vagy túlélték Babilont, és meghirdette a proféta szabadulást, és meg is történik, csak az élő Isten teheti meg, így tapasztalja meg Izrael az élő urat, és így tapasztalja meg a mindenkori egyház is, a zsidó levélben olvassuk azt, hogy kegyelmével és ítéletével az Úr megítéli népét, de, és aztán azt mondja, hogy félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. A Károli azt ugye erősen, ebben teljesebben fogalmaz, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Valóban az élő Isten üzenete félelmetes dolog azoknak, akik azt állítják, hogy semmitől se félnek. Kiknek se Istenük, se emberük úgymond nincsen, azoknak az élő Istennek még az üzenete is félelmetes dolog. Akik hisznek benne és keresik az élő Istennel való találkozást, azoknak pedig nagy-nagy megerősítés, hogy az Úr elpecsétel magának, hogy nem a magunké vagyunk, hanem az Úré, az ő tulajdonai, az ő kezéből, de senki ki nem ragadja az övéit. Hát erre való a szélcsendes idő, megerősödni abban, hogy én az Úré vagyok, az élő Istené, aki ráteszi a homlokomra a pecsétet, és ez a pecsét, amit értettek a keresztség pecsétje alatt is, a Szentléleknek a pecsétje, Istennek az igenje az övéire. Azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy világos és látható módon viselem az Isten pecsétjét. Ugye a homlokára teszi, nem a tamava hátára, hogy ne látszódjon, vagy egyéb helyre. A világos módon látszik, hogy én az élő Isten pecsétjét hordozom. És ez nem csak azt jelenti, tehát, hogy senki nem ragad ki engem az ő kezéből, ez az én belső nagy erőmet erősíti, de felkészülés arra, hogy vállalom az Isten ellenes világ megbélyegzését is. Mert arra is sor fog kerülni. És elsősorban azoknál, akik az élő Isten pecsétjét hordozzák homlokukon, akik elkötelezetté válnak az Isten hívására, akik átadják az ő életüket neki. Nos hát itt aztán természetesen jön a 144 ezer, ugye ki nem hagyható, erről is mondjunk valamit, és ugye ez egy nagy kedvenc spekuláció, hát erre nem fogunk túl sok időt szánni. A 12 az egy tökéletes száma az ókori ember számára, 12x12, ugye, vagy 12 000, ez azt jelenti, hogy ez a teljes. És van egy nagyon érdekes dolog ebben a felsorolásban, felsorolja 12 törzset, a lelki Izrael szimbolizálja mind Izraelt, mind az Isten új népét a pogányok közül, hogy az északi 10 törzs, ugye emlékszünk rá, hogy valamikor a 700-as években már megszűnik Izrael északi része, a 10 törzs el is tűnik a történelem színpadáról, és itt sorolja őket sorba, de azt jelenti, hogy helyre állítja Isten a végidőben az ő népét. Akkor, amikor a dolgok körülöttünk szétesőben vannak, és mindenféle valóban katasztrófákat kell átélni mindenféle tekintetben, akkor az Isten megújítja, és teljessé teszi az ő népét. Ott nincs káosz, ott nincs ilyen értelemben vett szétesés és katasztrófa, mert az ő általa, az ő élő Isten által elpecsételtek száma, az teljessé válik. És ez megint csak egy nagy-nagy vigasztalás annak az egyháznak, amelyik megy bele, ott gondoljunk a jánosi időkben Caligula, meg a Néró és a többiek világába, és valóban olyat még nem éltek meg, ami akkor történt, hogy élő embereket visznek az arénába, és vadállatokkal kalatják fel. Hol volt ilyen szörnyűség, addig nem is ismerték, talán el se tudták képzelni. Minden esetre egy új kép jön, A megdicsőült egyház csodálatos és megszámlálhatatlan seregét látja János minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. Ez a hihetetlen tarka birodalom, ami az akkori római nagy hatalmas ugye, birodalmat jelentette, mindenféle nép és mindenféle nyelv mai szemmel is rendkívül érdekes világ volt. Ez ebben folyt a missziói munka. Micsoda nagy szolgálat volt ez ebben a missziói munkát folytatni, Jézus parancsa szerint, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és ez a tarka, sokszínű, soknyelvű sereg egy nyelven szólal meg az Isten dicséretben. Ez az egyháznak a csodája. Ez az egyház pünkösdje, az élő Isten pecsétjének a hatása, hogy ez a mindenféle egyébként egymástól nagyon különböző gondolatú, stílusú társaság az Isten előtt állva egy hangon dicsőíti őt, mármint hogy együttértésben, egyetértésben. Csodálatos ez a kép, mert az üdvözültek megszámlálhatatlan serege ott áll a trónus előtt, és körülöttük az angyalok. Ha egy a szövegbe egy kicsit jól belemegyünk, akkor azt látjuk, hogy a belső körben az Isten népe áll, és aztán körbe veszik őket ugye az angyali seregek. Ez az Isten közelséget fejezi ki, az Isten tiszteletnek ez a titka, nagy ajándéka, hogy az Isten közelébe kerülünk. Ezt mondja kicsivel lejjebb, a trónuson ülő velük lakik. A Jelenések könyve végén azt mondja, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni, ők pedig az ő népei lesznek. Ez is egy ősi régi ígéret, a Sínaitól kezdve, hogy lesznek nekem papok birodalma, szent nép, sátorozik velünk az Úristen egészen a végső időkig és az ígéretek beteljesedéséig. És ebben az örvendező, Isten közelségben, örvendező közösségben hangzik el a dicséret, legyen áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztesség, hatalom és erő. De mindez az Isten dicsőségének a teljessége, ez hetes felsorolás, ez sem véletlen, egyben a diadalmas egyházi is mindez. Szóval azt is jelenti, hogy az antikrisztusi jelenlét az ugye szívesen csúfolja meg az Isten ajándékait, az Isten szívesen veszi el a hívőktől, és igyekszik bebizonyítani, ezek nincsenek. Hát ha nincs élő Isten, akkor nem érvényes mindez, akkor az emberi egyedül a dicsőség, az önimádatban, az önmaga dicsőségét keresve, saját bölcsessége, ereje szerint hatalmaskodva, tisztességtelen módokon eljárva, ugye ezzel szemben pedig mindezt az ajándékot adja nekünk a trónuson ülő az ő népének, akivel együtt lakik, együtt sátorozik. Nem lehet elnyomni tehát az Isten dicsőítés hangját. Itt nem egyszerűen énekelgetünk valami zsoltárt, hogy a katakombák mélyén aztán valahogy túlélünk, falak között húzódva, szó sincs erről, hanem velünk együtt énekelnek a mennyei hatalmasságok, az egész megdicsőült sereg, az angyali seregek megszámlálhatatlan sokasága, és ezt ne felejtsük el, és az egész ige azt bizonyítja, hogy ugyanazt éneklik a mennyei kórusban, mint a földiben. Csak azt gondolom, ez zárójelben, hogy ott kevesebb a panasz, több a dicsőítés és az örvendezés, de ugyanazt éneklik, mert ott van az ő népe, nem valahol kívül behallgat, hogy na vajon mi lehet, itt tanuljuk meg, hanem ott van a trónus előtt. Vele lakozik, mondja az írás. Ez a nagy evangéliuma többek között ennek a jelenetnek. És János megkérdezi ugye egyet a vének között, kik ezek, uram, ez inkább azt hiszem költői kérdés, mégis fontos, mert úgy látja az Isten népét, az egyházat, hogy még soha annak minden nyomorúságát ismeri, a levelek, amikből kettőt tudtunk venni, ugye éppen az egyház nyomorúságait is felsorolják, itt azonban már végső formájában látja, az üdvözültek fehér ruhájában. Kik ezek? A nagy nyomorúságból jöttek, mondja, az azt jelenti, hogy a megváltás, nem azt jelenti, hogy az Isten kiment minden nyomorúságból, megússzuk, hanem azt, hogy minden nyomorúságban megtart, és tudunk benne győzni. Akik a nagy nyomorúságból jöttek, akik győztek is. Kik azok, akik győznek? Akik megmossák ruhájukat a bárány vérében. Mit jelent ez? Ezünkbe jut a például a nagy vacsora történetnek, ugye a második fele, amikor bemegy a király a lakomára, és ott van valaki mennyegzői ruha nélkül, barátom, mi módon jöttél ide. De most itt a pozitív üzenetre figyelünk, éppen János mondja az ő levelében, hogy az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Eszembe jut egyébként a Mózes könyvében, amikor mielőtt a Sínaira felmenne Mózes, odaívja a népet, és azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat, szenteljétek meg magatokat, és mindenki mossa ki a felső ruháját. De tehát, hogy amit most következik az Isten ajándéka, a törvény, azt nem lehet piszkos ruhával és piszkos kézzel fogadni, ennek nyilvánvaló a szimbolikus üzenete. Mit jelent tehát az, hogy szenteljétek meg magatokat? Az, hogy hívő szívvel elfogadom Jézusnak az áldozatát, az ő vérének megtisztító erejét. Ugye, mit is mond a Máté 5-ben, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Keresztények, akkor megkeresztelkedtek, utána még egy darabig abban a fehér ruhában jártak az utcán is, amiben megkeresztelték őket, jelezve azt, hogy új életben, új ruhában járunk immáron, és a régi életüket letették. Hogyan mossa meg a ruháját? Hát itt van, azt gondolom éppen előttünk, el fogjuk mondani is az 51. Zsoltár szavait, ugye tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, nevess el az orcád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Senki, aki az Úr elé megy, nem teheti ezt bűnbánat nélkül. Másrészt a kegyelem ajándéka, az, hogy ő megtisztít, igaznak nyilvánít, ahogy az atyák mondták, és milyen, hogyan lesz ez az enyém, az, hogyha hívő szívvel elfogadom, egyedül hitáltal tehetem ezt. Másrészt a próbákon, a nyomorúságokon keresztül ment hívő nép, a mártírok sereg, az győztes nép. Az Istennel való együtt lakásnak, ugye a páli kifejezésekben van ilyen szép üzenete, hogy az örökségnek, a mennyei polgárjognak az érvényesítése történik. Mert nem vendégek vagyunk a mennyben, hogy azt mondja, polgárjogunk van. A saját tulajdonunkban megyünk, a saját örökségünket vesszük át. Itt valósul meg a keresztény ember királyi tisztelt, hogy a K.T. mondja, hogy ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Tehát nem arról van szó, hogy majd valahogy bekullogunk a mennybe, szokta mondani az egyik nagy teológus régen, hogy önnek egy sámli is elég lesz, ott meg lesz elégedve. Hát nem sámlik, hanem trónusok várnak bennünket, és ennek örvendezzünk. Valóban így van ez, de ennek a világnak a mániája, a hatalom, az uralkodás, az antiléleknek hit nélkül, bűnbánat nélkül, alázat nélkül, és persze azt is mondja, hogy ítélet nem lesz. Ne félj az élő Istentől, majd a földi mennyországban megvalósítunk mindent. Hívő ember az bibliai realizmussal látja, érti az idők jeleit, nincsenek illúziói, de élő ura van, aki előtte jár, akiket a Krisztus kiválasztott, ugye igéje egy szent lelke által magának egy gyülekezetbe, az oltalmazza, megőrzi, annak én is mondja, szintén a KT élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Gyönyörű, és nagy evangélium ez, hogy az élő Isten gyermeke, ezek élő emberek. Azok nem vegetálnak, azok nem éppen, hogy csak túlélnek, hanem azok élnek. Az űrzavaros apokaliptikus események világában, a farkas törvények világában igazi életet élnek a főpásztor vezetése alatt. Nem vagyunk kivéve világnyomorúságaiból, de el vagyunk pecsételve, élő Isten pecsétjével, az ő lelkével, annak hétszeres gazdagságával, amit olvasunk többször is itt a Jelenések könyvében, egy olyan világban, amelyik hétszerte gonoszabb, és azt mondom, éppen ezért van szükségünk rá, és ebben éljük át az Istennek a nagyságát, győzelmét, dicsőségét, és azt, hogy mi az ő népeként mindebben részesülünk, legyen érte dicséret és hálaadás. Amen. Most pedig a úrvacsorára készülve megint a kórus fog énekelni nekünk. Szeretteim, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénkbe adja azt Pál apostol következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután megvacsoráltak, ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát az ember, azért az ember is úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánatban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által olyan jó dolog volt felemelkedni, olyan jó dolog volt becsatlakozni, megdicsőültek seregébe, és dicsőíteni, magasztalni, eltelni minden ajándékkal, és most hirtelen csak lent találjuk magunkat a magunk realitásaiban, lelkünknek, életünknek realitásaiban. Köszönjük, hogy itt is érvényes minden. És azért kérünk téged, hogy emelj fel újra és újra bennünket. És mindaz, ami visszahúz bennünket és akadályoz bennünket ebben, vedd el mindenek előtt a mi bűneinket, emberi nyomorúságainkat. Legyen az akár a gondolatban, legyen a szóban, tettben, vagy mulasztásban elkövetve. És te látod, kinek a legnehezebb, mi az, ami leginkább lehúz, ami nem enged, hogy fölemelkedjünk, hogy olykor-olykor szárnyaljunk is, hogy magasztaljunk, és ezt a nagy-nagy terhet, ami mi szívünket nyomja, azt vedd el. Taníts bennünket arra, hogy tudjunk élni azzal a szabadsággal és azzal a békességgel, amit te adsz nekünk, aki oda vezetsz bennünket a kegyelem asztalához most, hogy megmosódjunk a bárány vérében és megtisztuljunk. Te szent lelked, cselekedje meg ezt most mindnyájunkkal. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat együtt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket, és elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket és hitünket, most anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok. Először is ezt kérdezem, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az Úrasztalához, kezdve a 213-as énekünkkel, és aztán majd folytatva a 214-jel, és ha esetleg elfogyott, akkor a 459-el, tehát 213.
Thank you.
Szereztem Úrunk Jézus Krisztus az Úr Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és így élettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt ki a maga hajlékába térne, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, adjunk hálát az elvett javakért. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tejteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, és kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra, és kész a kegyelemre. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, mindazért, amit kaptunk ezen a mai Isten tiszteleten is. Hadd könyörögjünk a betegekért, hadd könyörögjünk a megszomorodottakért, a gyászolókért, mindazokért, akik rászorulnak a te kegyelmedre, segítségedre. Ma megemlékezünk gondolatban azokról, akik annak idején az életüket adták azért, hogy előre menetele legyen ennek a népnek, megemlékezünk mártírokról. Így kérünk téged arra, hogy légy ott a te gondviseléseddel ennek a népnek a jövendőjében. Áld meg őt, adj neki világos látást, irányt, alkalmas embereket arra, hogy növekedni tudjon. És könyörgünk mindenek előtt benne a mi egyházunkért, annak szolgálatáért, felelősökért, lelkészekért, tisztségviselőkért, mindazokért, akik a te nevedben járnak, és akik a te pecsétedet hordják a homlokukon. Légy velünk a jövő hétnek minden munkájában is. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Elég sok minden van, de szükséges a tájékoztatás. De hirdetem azt ma, hogy ma ifjúsági órák vannak, a Vita ifinek 5-re van a ifjúsági óra. Viola mondta, hogy majd a SMS-ekbe körbe is értesít mindenkit. De 6 órakor van a koncert, amiről még majd szólunk néhány szót. Ne feledkezzünk el róla, baba-mama kör is meg lesz kedden, és este pedig bibliaóra után presbiteri gyűlés van, itt van az asztalon az ív, kérem szépen, aki jelen van, presbiter írja alá. A másik, amit ki szeretnék emelni, ugye Ádám kör lesz csütörtökön este Szalontai Károlyéknál, ugye Károly, hány órakor? 7-kor. Jó. Hogy? Alkotmányút 52, tehát este 7-kor kérem a férfiakat, ne felejtsék el. A másik, amelyről szintén szó lesz, jövő szombaton Demjén kupa lesz, ugye ez is egy komoly esemény a gyülekezetünk életében, úgyhogy ne feledkezzünk erről. Hirdetem azt, hogy szombaton kértük Isten áldását Tresó Ádám és Szkob Mónika házasságára. Isten áldását kívánjuk továbbra is, és szeretettel várjuk, fogadjuk őket a gyülekezetben. Hirdetem azt is, hogy elindultak az idei vespera alkalmak, és arra kérem a testvéreket, hogy ezt kezdjék beépíteni a hondulatukban, mert úgy gondoljuk, és úgy szeretnénk, hogy mivel itt valamilyen oknál fogva, hogy bűnbánati Isten tiszteletek nem voltak, és pillanatnyilag sincsenek, egy kicsit a vesperát a vasárnapi úrvacsora előtti bűnbánati alkalomnak is szeretnénk tekinteni, tehát éljünk ezzel a lehetőséggel. Hirdetem azt, hogy ugye ma este lesz Bach és az olasz barokk címmel a koncert, itt este 6-kor Borsányi Márton és barátai fognak játszani nekünk, ők a barokk fesztiválra jöttek haza Budapestre, ami pénteken megtörtént, egy nagy sikerű koncerttel, és ezt nekünk eljátsszák ma este szeretetből és mindig örömmel, úgyhogy tudom, hogy annyi minden van, de mi már kifújtuk magunkat ilyen nagy választási harcba, akkor eljövünk szépen, és meghallgatunk egy igazi, szép, lelketi, simogató koncertet, úgyhogy kérem szépen, még mindig vannak szórólapok a kiáratnál rajta a műsorban, és aki gondolja, mindenképpen tartsa ezt fontosnak, hogy eljön és hozzon is magával valakit. A továbbiakban, tehát a presbiteri gyűlés hirdettem, akkor átadom a hirdetést Károlynak, akkor légy olyan kedves, mások is fognak még hirdetni, úgyhogy csak figyeljük figyelemmel.
Hát ahogy a nagy tisztelendő úr is mondta, most szombaton a hagyományos Deném István családi sportnapot rendezzük a gyülekezetünkben, és szeretnék erről most egy részletesebb beszámolót tartani a programokról. Délelőtt 9 órától várjuk a résztvevőket, legyenek azok sportolók, szurkolók, vagy akár a szervezők, tehát 9-től várunk mindenkit. A programban annyit 8-féle sportban lehet indulni, közt a kispályás foci, ami 5+1 fős csapatokból állna, a helyszínen kérjük a nevezéseket leadni. Asztali tenisz, itt 3 csoportban, férfi, női és gyermek kategóriában várjuk a résztvevőket. Itt a kérés az, hogy lehetőleg pingpongütőt hozzon, aki szeretne részt venni ezen a versenyen. Lesz csocsóverseny, itt párok fognak versenyezni. A férfiaknak skandelverseny, ez egy újdonság, megpróbáljuk bevezetni. A szellem is épüljön, sok versenyt is rendezünk. A már szokásos íjászat a templomkertben. A gyerekeknek aszfaltrajzoló verseny, és egy nagyon, remélem, hogy nagyon színes és érdekes váltóversenyt is szeretnénk rendezni. Itt 4 fős csapatokkal lehetne nevezni. Az a kérés, hogy minél előbb adjuk le, mert csak 4 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Az idő hiánya miatt nem tudunk több versenyt rendezni. Ami a legfontosabb viszont még, hogy sütőversenyre is kérjük a nevezéseket. Itt ifjúsági és felnőtt kategóriában hirdetünk eredményt. Nagyon fontos lenne, hogy minél több süteményt kapjunk, mert ugye a délutáni ebéd után ezt el is tudjuk akkor közösen fogyasztani. Ezt egyébként egy szakértő zsűri fogja elbírálni tanítójával, cukrászmester vezetésével. És hát a versenyek után 14 órakor a szokásos gulyásparti lenne. Körülbelül 100 főre számítunk. Így szeretnénk főzni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit erre a programra.
Bocsánat, a szemüvegem. A kórus is elkezdte a munkáját, és köszönjük a szolgálatát, nagyon jó volt ez már így az incsident tiszteletbe beépítve, és itt nagyon tetszik, hogy így ül itt a kórus, és vezeti az éneket. Szerintem ez az igazi. És ez itt akkor hirdetne.
Továbbra is szeretettel várjuk a jelentkezőket, akik indítatást éreznek arra, hogy velünk énekeljenek. Mindkét nemből várunk még társakat, és minden korcsoportból. A gyermekeket leginkább a gyermek és női karban, amelyik karácsonykor és húsvétkor énekel, és hát előtte próbál. A vegyes karba inkább a felnőttebbeket, és még azt mondanám el, hogy áthelyeztük a kórus próbát csütörtökről hétfő este fél hétre, ugyanis a többségnek ez volt a megfelelő, és ezt ma délelőtt gyorsan eldöntöttük, úgyhogy ezen túl, hát aki még csatlakozni szeretne hozzánk, az hétfőnként este fél hétkor várjuk a gyülekezeti teremben. És mindenkit szeretnék bátorítani, aki egy kis indítatást érez magában, hogy ennek a belső hangnak ne álljon ellent. Ki lehet próbálni, lehet próba hónapokra is eljönni hozzánk, és aztán ha valaki úgy dönt, hogy nem megy, de általában aki egyszer részt vesz a próbáinkon, az marad is az éneklésekre is. Úgyhogy köszönjük szépen.
És köszönjük szépen. Szeretném még azt hirdetni, hogy az éves programunk szerint két hét múlva volna az 50-60-70 éve konfirmáltak köszöntése. Ezt most áttettük október 31-re, azon a vasárnapon tulajdonképpen délelőtt nincsen külön ünnepségünk, ez így eléggé ünnepivé teszi. Most ugye itt már egy kicsit nehezebben megy az összeszedés, hiszen az elmúlt évek során ugye, akiket sokakat köszöntöttünk, aki esetleg ott átlépett egy 10 évet, ugye, és most már a 60 éve konfirmáltak közé tartozik, azt természetesen nagyon szeretnénk köszönteni. Már úgy kell ugye, összeszedegetni, vadászni tulajdonképpen. Itt a kerek évfordulók, tehát csak az 50-nél érdekes, a 60-as évforduló fölött, hogy ez most 61 éve, 65 éve volt, vagy akármi, ez nem számít, de kéne jelentkezni, megpróbáljuk azért földeríteni, akár itt, akár máshogy, tehát ne az legyen, hogy én nem itt konfirmáltam, bárhol, bármikor konfirmált, és beleesik ebbe a sávba, ezt nagyon szeretnénk megköszönteni egy oklevéllel is itt a gyülekezet előtt, és hát tulajdonképpen, ha jól is emlékszem, ilyenkor el is szoktuk mondani a konfirmációi fogadalom tételt, így ez olyan, mint a házassági évforduló 40-50-60 éve, amikor újra összeházasodik valaki itt a templomba, megerősítve ezt a szövetséget. Tehát kérem, hogy akiről tudunk, vagy aki jelen van, hogy jelentkezzen feltétlenül, most ez október 31-en pont vasárnapra esik, tehát nem előtte lesz két hét múlva, hanem próbálunk nyomozni. Ennyi szeretnék csupán, ne feledkezzünk el ezekről, és éljünk a lehetőséggel. A 393-as énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet, utána az áldás, és aztán a mártírokra emlékezve fogjuk elénekelni a himnusz, hiszen október 6-a lesz a hét közepén, és aztán úgy a kimenő énekünket. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegye tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Békesség, viszontlátásra este!